A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendége ma este itt a Trend FM-en Barát István, az Alphavet Agrár és Biotechnológiai Divíziójának növénytáplálási szaktanácsadója. Jó estét kívánok, szervusz, mi itt megegyeztünk közben, hogy tegeződünk, úgyhogy ezt fogjuk tartani a következő percekben.
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat is.
Ami miatt én meghívtalak, és amiatt azt gondolom, hogy ez a beszélgetés ez nem csak agrár szakembereknek lehet érdekes, az, hát ha röviden össze akarom foglalni, ez a klímaváltozás. Ugye hőhullámok, erdőtüzek vagy heves esőzések, egyre szélsőségesebb az időjárás, és a mezőgazdaságban aztán ez a legdurvább. Ugye a mezőgazdaság amúgy is egy ilyen nagyon időjárásnak kitett ágazat, hiszen még akkor is, amikor nem beszéltünk erről, hogy szélsőséges időjárás van, akkor is egy sima jégeső mondjuk a 70-es években azért tudott komoly károkat okozni, vagy hát akkor is voltak aszályok. Erre szoktak hivatkozni azok, akik tagadják, hogy klímaváltozás van, de hogy azért ilyen durvák, mint most, mondjuk a 2022-es aszály, vagy a 21-es, nem is tudom, melyik volt durvább.
22-ben volt egy nagy aszály, és 24-ben pedig tetőzött a globális felmelegedés, és azok a tünetek, azok a számok, amiket nem említettél, de beszélgetés során szóba hozunk majd, azok létrejöttek, azok a hőmérséklet emelkedési értékek.
Ugye túl vagyunk ezen a bűvös másfél fokos hőmérséklet emelkedésen, amit ugye így kitűzött célul az Európai Unió, és meg hát ugye általában erről volt szó, hogy a párizsi klímaszerződésben is ez volt meghatározva, és most egy csomóan nem is nagyon akarják magukat tartani ezekhez a dolgokhoz, hiszen már úgyis mindegy, mondják ők. Na de hogy visszatérjünk a lényegre, mert azt gondolom, hogy mezőgazdasági szakemberként, ugye növénytáplálásról beszélünk, a víz ide elengedhetetlen. Víz nélkül hogyan lehet táplálni egyáltalán a növényeket, hiszen a vízen keresztül szedik össze a legtöbb tápanyagot, persze a levegőből is, de ezt most hagyjuk.
Hát gyakorlatilag a víz maga az élet, tehát az élethez, a földi élethez a víz szükséges, ugyanígy az embernek, ugyanígy az állatokhoz, ugyanígy a növényekhez is, tehát víz nélkül élet nem létezik. Tehát a megfelelő mennyiségű víz mindenféleképpen szükséges a életben maradáshoz és a mezőgazdasági termeléshez is. Természetesen nem csak a létét, nyilván a mennyiségét, a volumenét, és éppen ezért az eredményességét, a jövedelmezőségét is meghatározza. Tehát egy kulcs tényező.
Ráadásul én valahol azt olvastam, hogy most már nem csak arra kell felkészülni, hogy lesznek ilyen nagyon szélsőséges nyaraink, és ugye a szélsőségesben még az is benne lehet, hogy akár egy-egy évben még valami kivételesen jó termés is lehet, nagy-nagy feltételes módban, de azt hiszem az ENSZ írta ezt le, hogy most már fel kell készülni arra, hogy nem csak kevesebb lesz az élelmiszer, hanem rosszabb minőségű is, és ezzel együtt kell tudnunk élni. Tehát, hogy nem lesz olyan szép az alma, a körte, nem tudom micsoda, és örülhetünk, hogy egyáltalán van.
Ugye ez egy nagyon nehéz, összetett és bonyolult kérdés. Ugye egy picit lehet, hogy érdemes kontextusba, keretbe helyeznünk ezt az egészet, mert nagyon sokat beszélünk globális felmelegedésről, nagyon sokat beszélünk klímaváltozásról, de vajon mik ezek gyakorlatilag, mit értünk alatta, mik azok az objektív sarokpontok, amik alapján eljutunk ide, hogy ki tudjuk jelenteni, hogy igen, ez tény, hogy az ember milyen károkat tudott okozni az elmúlt 150 évben, honnan indultunk, hova jutottunk, és nyilván mik azok a megoldási lehetőségek, amiket elő kell vennünk, és szükséges is elővennünk. Nyilván ez egy komplex és egy integrált megoldást igényel. De ha meg akarnánk fogalmazni, hogy mi az a klímaváltozás vagy éghajlatváltozás, akkor azt tudnánk mondani, hogy az időjárási, az éghajlati elemek a normál változástól nagyobb mértékben változtak, és ezek az elemek a hőmérséklet, a csapadékviszonyok, a széljárás és az UV-sugárzás. Na de az a kérdés, hogy mi okozza ezt az éghajlatváltozást. Ezt az éghajlatváltozást a fokozott emberi tevékenység okozta, globális felmelegedés okozza.
Jó, de én nekem egy kicsit itt viszont mindig, hogy mondjam, itt sánt itt a dolog, mert hogy kinevezni a széndioxidot a legfőbb mumusnak úgy, hogy közben, ha már növénytermeléssel foglalkozol, igen, tehát a széndioxid az például az egyik legfontosabb tápanyaga a növényeknek. Ha nem lenne széndioxid, akkor nem tudnának úgy fejlődni. Nem véletlenül alkalmaznak sokan széndioxid öntözést, mert amikor nagyon süt a nap, és ráengedik a földekre a széndioxid, sokkal jobban növekszik a növény.
Ugye a széndioxid nem egyedüli bűnös. Nem lehet egyedüli bűnösnek kijelenteni.
De mégis sokan ezzel foglalkoznak.
Igen,
vagy
igen
ezzel
az a baj, hogy nagyon felszínesen tekintjük ezt a dolgot, tehát érdemes belemenni, hogy üvegházhatású hatású gázok, több van gyakorlatilag. Üvegházhatású gázoknak nevezzük a vízpárát is, a vízpára kell nekünk, így a vízre szükségünk van. Üvegházhatású anyag a széndioxid is. A széndioxid kellett ahhoz, hogy a földi élet a jelen formájába meg tudjon teremtődni. Az igaz, hogy a széndioxid az üvegház hatás 60%-áért felel, a metán az a 20%-áért felel, és a freonos szénhidrogének azok pedig 10%-áért felelnek. De miért tekintjük, vagy miért nevezzük ki a széndioxidot bűnösnek? Én mondtam, hogy 60%-áért felelős az üvegházhatás létrehozásáért, és egy nehézség van a széndioxiddal, míg pedig az, hogy általában ezek az anyagok a levegőben keletkeznek, odajutnak és elbomlanak. A széndioxid az körülbelül 150-200 év alatt bomlik el, a metán, ami szintén keletkezik, az egy 10-15 év alatt elbomlik, nyilván a freon 1000 évek alatt bomlik el, azon nem tudunk mit kezdeni, azt tudjuk kezdeni, hogy nem jutunk. Nem bocsátjuk ki gyakorlatilag. És ugye a széndioxid nagyon sok minden folytán került a levegőbe, többek között nyilván az ipari forradalom után a szén alapú energiatermelés miatt, az ipari fejlődés miatt, a táplálék előállítása miatt is, de a legelején, hogyha visszamegyünk, az élet megteremtésén is fontos volt, hiszen hogyha megnézzük a Föld helyzetét a világegyetemben, a világűrben, akkor azt tapasztaljuk, hogy ahol a Föld elhelyezkedik a naphoz képest, ott elvilegben mínusz 18 foknak kellene lennie, és mégis plusz 15 fok van a Földünk környékén a légkörbe átlagosan. Ezt nyilván ezeknek az üvegházhatású gázoknak köszönhetjük.
Csak most egyre melegebb van.
Csak egyre melegebb van, és ezt a melegséget nem az a széndioxid mennyiség okozza, ami egyébként a természetben jelen volt, hanem az emberi tevékenység folytán plusz oda jutott, ahogy az ipar, mondjuk a legnagyobb energiaelőállítás, az ipar, a közlekedés a legnagyobb mennyiségben jutott, és a mezőgazdaság, ezért a széndioxid mennyiségért csak 24%-ban felelős, hogyha megnézzük Európát, akkor csak 10%, ha Egyesült Államokat és Magyarországot, akkor 14%-ban felelős csak ezért.
Értem, és hát ugye, ha már itt említettem ezt a széndioxid gazdálkodást is, akkor akár még egy felvevő is lehetne, ha megfelelően, mert ahol sok növény van, ott viszonylag kevés a széndioxid, tehát oda érdemes lenne akár ki is juttatni, de nem kezdeném meg most ezt a topikot, sőt, én azt javaslom, hogy bár nagyon látom, hogy ilyen tudományosan készültél ezekre a globális felmelegedéssel kapcsolatos témákra, csak az időnk az nagyon fogy, és én igazából a megoldásra lennék kíváncsi, meg arra, hogy egyébként akár a gazdálkodók, akár mi fogyasztók mire készüljünk fel, és hát azért beszélj a saját problémáidról is, hogy mi mindenre kell odafigyelni ahhoz, hogy a piacon ne dobáljuk vissza mondjuk az almát, hogy na hát megint ezt a vackot kell megvenni alma helyett, mert hogy ez van, vagy ez terem, és nem véletlenül kezdtem ezzel, hogy hozzá kell szoknunk lassan ahhoz, hogy örülünk-e, hogy bármilyen is van, mert hát ugye, ahogy kezdtük is, a körülmények azok változnak, tehát nekünk kell majd alkalmazkodnunk.
Bizony, és hogyha a gyümölcsöknél maradunk akkor, és megnézzük azt az állapotot, ami most van a gyümölcs termesztéssel kapcsolatban. Ugye Magyarországon, ha Magyarországot nézzük, csak küszük kis hazánkat, akkor a gyümölcs termesztés gerincét azt az alma adja. Kb. 70%-a a gyümölcs termő növényeknek az alma termésűek. Utána a megy, és utána a szilva, tehát a csonthéjasok következnek. Ami a gyümölcsösöknél jelen pillanatban probléma, és a legnagyobb kárt okozza, az a fagy. Ha a klímaváltozást nézzük, és a klímaváltozás hatásait, akkor három fontos tényezőre kell figyelnünk az almánál, illetve a gyümölcsöknél. Az egyik a fagy. A fagy okozza a 80%-át a károknak, a szárasság vagy aszály, és a jég gyakorlatilag. Hogyha a megoldásokat nézzük, kezdjük az egyszerűbbel. Hogyan tudjuk a vízhiányt csökkenteni? Nyilván természetesen öntözéssel. De hát egy nagy fát hogy öntözünk? Nyilván gazdaságos ez? Nyilván, hogyha árunövényeket akarunk termelni, és ezt nagy volumentet tesszük, akkor modern termesztési rendszereket kell létrehoznunk, intenzív ültetvényeket, jéghálóval, csepegtető öntözéssel, tehát nyilván kijuttatjuk a csepegtető öntözésen keresztül a tápanyagot és a vizet a fák gyökereihez. Ezek a modern alanyok, illetve fajták, ezek már olyan fajták, olyan alanyokon vannak, amik viszonylag törpe növekedésűek, beférnek a jégháló alá, viszonylag kis gyökérzettel rendelkeznek, tehát mindenféleképpen kell és szükséges a tápanyag, illetve a víz utánpótlás folyamatosan körülötte. Hogyha a másik tényezőt nézzük, és a klímaváltozásnak a hőmérséklet változtatását, vagy változó hatását nézzük, akkor azt tapasztaljuk, hogy nyilván globális felmelegedésről beszélünk.
De hát nem, ez igazából a helyes kifejezés, az a klímaváltozás.
Az a klímaváltozás,
mert hogy az, hogy nyáron meleg van, az egy dolog, de amikor extrém hideg van, vagy mondjuk éppen áprilisban jön egy hóesés, ne legyen így, de hogy volt már ilyen, hogy márciusban szóltak, hogy üljünk át egy másik autóba, mert leesett a hó. Szóval, hogy ezek a szélsőségek, ezek gondolom sokkal nehezebben megoldhatóak, mint azt mondani, hogy jó, akkor most átállunk a melegtűrő növényekre. Mert közben meg télen meg a hidegtűrő növényekre lenne szükség.
A standardhez mindig könnyebb alkalmazkodni, mert egy irányba kell menni. A legnagyobb probléma az valójában a szélsőségesség. És mi történik a hőmérséklettel? Az történik, hogy télen nincsenek extrém fagyok, gyakorlatilag nincsenek hidegek, nincsen hótakaró, ezért is nincsenek elfagyások, tehát a mínusz 20-25 fok még volt gyermekkorunkban, még emlékszünk rá, hogy egész telet hótakaróval vittük végig, és szánkóztunk.
Idén is volt egyszer mínusz 20 fok.
Egyszer mínusz 20 fok, tehát a téli elfagyások nincsenek, viszont ugye a természet az egy csodálatosan megalkotott élő közösség gyakorlatilag, ő tudja a maga módját, és tudja a maga életét, és működik, és a hőmérséklet és a hormonok szabályozzák ugye a növények életének, vegetációnak a beindulását. Ha 520 fok feletti hőmérsékletek vannak, azok a hőmérséklet értékek összeadódnak, és a növény elkezdi a vegetációját a tavasz gyakorlatilag. És a gyümölcsösség nagyon nagy probléma, ugye a tavaszi, késő tavaszi fagyok. Tehát amikor már virágzik a növény, mínusz 3 fok alatti hőmérsékletek jönnek, akkor elfagynak a virágok, és a terméskiesés nagy részét ez okozza, akár 50%-os terméskiesés is lehet a gyümölcs termőnövényeknél.
De ha tavasszal nem fagy el, nyáron még mindig leszáradhat az egész. Tehát, hogy ez benne a szép a te munkádban, hogy ilyeneket kell még megoldani ezen kívül. A fagy ellen, ahogy én látom, hát nem túl környezetbarát módon, de lehet védekezni, ugye kell füstölni, meg nem tudom, ilyeneket szoktak csinálni. Gazdagabb országokban helikopterrel keverik a levegőt, hogy a magasabb rétegekből lejöjjön a melegebb levegő, és így ne legyen a talajmenti fagy. Tehát igen, ezt lehet. Magyarországon ezt annyira nem alkalmazok, de ez mind azért környezeti károkat okoz, hiszen itt üzemanyagot égetünk, meg bármit is égetünk.
Ugye ugyanazok a módszerek vannak, mint nyugaton, csak az eszközeink másak. Tehát a füstölés ugyanúgy van, gyakorlatilag a légkeverés ugyanúgy van, csak turbinákkal végzik a légkeverést, a fagyás ellen védekezhetünk, hogyha öntözünk, nyilván a fagyás közben ugye hőszabadul fel, és mégis ugye védi azokat a termőrészeket, amiket védeni kell, illetve egy picikét meg is tudjuk előzni, mert hogyha a túl nagy a hőösszeg, és azt gondoljuk, hogy a fagyos napok következnek, és hűtjük az ültetvényünket, a fákat, akkor nyilván picikét a fejlődés visszavesz, egy pár nappal később virágzik, és így lehet, hogy kibújunk a fagyok alól.
Tehát ezek érdekes dolgok, és akkor itt még nem beszéltünk a hozzáadott anyagokról, ami gondolom ahhoz kell, hogy ezeket ahogy elmesélted, hogy például az almánál most már nem nagy gyökérzet van, meg nem 10 méteres fák vannak, hanem minél alacsonyabb, minél könnyebben szüretelhető, géppel szüretelhető, mert hiszen munkaerő a legnagyobb probléma, nem csak a mezőgazdaságban, hanem mindenhol. De hát akkor megint ott vagyunk, amit a legtöbb környezetvédő, hogy mondjam, mumusként kezel, ez egy intenzív gazdálkodás. Itt ugye ezt nem lehet 3-4 fával megoldani, ez csak úgy lehet, csak úgy érdemes, hogy nagy ültetvény, gépesítve.
Csak ugye megvannak a kritériumok, minek kell megfelelni? Hogyha ugye a klímaváltozásról beszélünk, illetve a népesség növekedésről beszélünk, most vagyunk 8 milliárdon a Földön. Hogyha ezt az ütemet is körülbelül a népesség növekedés, az évente 75 millió fővel növekszik a Föld lakossága. Ez 2030 körül leszünk 9 milliárdon, és 2050 körül már a 10 milliárdos határt érjük el. Most jelen pillanatban ugye a Földnek a normál előállítási kapacitása az 4,7 milliárd embernek a élelmezését tudná biztosítani gyakorlatilag. Tehát nem tudunk más csinálni, csak alkalmazkodunk, és igaz, hogy a klímavédelmet nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és a klímavédelmi eszközöket, azokat igénybe vesszük és figyelembe vesszük, de ugyanakkor a másik oldalról annak a 10 milliárd embernek az élelmezését meg kell oldani, azt a termékvolument, azt a energia, fehérje mennyiséget meg kell termelni valahogy a földön, ami szükséges. Ez az egyik ok.
Ráadásul ugye még mindig bármennyit is javult ez a történet, azért még mindig több mint 800 millióan effektív éheznek, és még 2 milliárd embernek komoly problémát okoz az, hogy normális élelmiszerhez jusson. Ez csak azért érdemes egy zárójelbe hozzátenni, hogy ez egy komoly probléma, mert az, hogy itthon, és hát ugye nem is kell messzire menni, azért nálunk is vannak, akik éheznek. De mondjuk nem olyan szinten, mint mondjuk Afrikában vagy Ázsiában bizonyos helyeken, ahol Afrikában van olyan falu, ahol ha háromszor esznek egy héten, akkor már jól laktak.
És gondoljunk bele, ezt még annyival kiegészíteném ezt az adatsort, hogy ugye 820 millió ember körülbelül éhezik, 2 milliárd nem jut a megfelelő minőségű, mennyiségű tápanyaghoz, és körülbelül 1,5 milliárd ember van, akinek gondot okoz a mindennapi élethez szükséges minőségű és mennyiségű víz megszerzése. És ugyanakkor Európában, illetve világ jóléti felén, ott a élelmiszerpazarlás körülbelül mindenki minden évben egy főre vetítve 65 kiló élelmiszert pazarol. Gyakorlatilag milyen igazságtalan a világ elosztása gyakorlatilag, tehát mivel ezeken érdemes azért elgondolkodni, és ugye egy ember életének a vitelhez kb. 2000 kilokalóriá van szükség, és 700 kilokalóriát eldobunk. Van 2 milliárd ember, aki éhezik, és van 2 milliárd ember a Földön, aki túlsúlyos. Persze, ez ideológia, ezt nem lehet megoldani.
Ráadásul a túlsúlyos emberek egy része, zárójelben, és most tényleg nagyon újabb zárójelet nyitottam, és nem tudom, hogy tudunk ebből kikeveredni, de egyébként ez is egy fontos probléma, hogy ráadásul a túlsúlyos embereknek egy jelentős része egyébként minőségileg éhezik. Tehát, hogy nem is minőségi élelmiszereket fogyaszt, hanem ez is egyfajta éhezés, mert ha valaki csak liszt származékokat eszik, meg mindenféle állagjavító vegyi anyagokat, az nem nevezhető minőségi élelmezésnek. Szóval zárójelek bezárva.
És visszatérve a gyümölcshöz, hogy miért kell intenzív. Ugye nyilván nem csak az élelmezésről van szó, hiszen ebben a mezőgazdaságban dolgoznak emberek, dolgoznak termelők, akik a mindennapi életüket, életvitelüket, a megfelelő mennyiségű jövedelmet akarják megszerezni ahhoz, hogy gördülékenyen megfelelő a korszínvonalának megfelelően éljenek, és ahhoz, hogy jövedelmezően tudjanak gazdálkodni, az extenzív ültetvények már nem alkalmasak. Nem alkalmasak rá egyöntető gyümölcs termesztésére, csak is a jéghálóval védett intenzív ültetvények, ahol nem 10-12 tonnát, hanem 40-50-70 tonnát lehet leszedni. Az étkezési almának a mennyisége nem 30-40%, hanem 90%. Olyan az alma, mint a körzővel rajzolnád, ha kiteszed bármelyik üzletlánc polcaira, az szívesen veszi le a vásárlót. Tehát ezek a szempontok is nagyon-nagyon fontosak, hiszen ez nem öncélú. Az ember szerelemből ültetett egy fát, két fát, ápolhatja, leverti a gyümölcsét, lehet az görbe, kukacos, meg esztétikailag hibás, de az enyém is szeretem és szerelmes vagyok bele, de a termelő ezt nem teheti meg. A termelő az mindig kereskedelmi igényt szolgál ki, a kereskedelem meg vevő igényt szolgál ki.
Igen, és bármelyik mondathoz lehet még egy külön beszélgetést hozzáfűzni, mert nagyon izgalmasak ezek a kérdések, de akkor most már tényleg maradjunk itt a vevőigényeknél, és annál, hogy mi mindent kell csinálni. Most még van egy nagyon kicsi időnk a szünetig. Nem is tudom, hogy érdemes-e új topikot nyitni itt emiatt, de talán maradva a gyümölcs termesztésnél és a megtérülésnél, meg ott, hogy lehet ezt rentábilisan művelni. Ma már lehet Magyarországon ezt rentábilisan művelni ismét? Mert ugye itt az elmúlt évtizedekben azért azt hallottuk, hogy hát a lengyelek megelőztek minket, hogy nem tudom, mindenki megelőzött minket, és a híres szabolcsi almásokat vágják kifele.
Mondok egy pár számot, és akkor minden érthető, hogy mennyire nem egyszerű a világ, és mennyire nyitott a világ, mennyire nyitott a piac, mennyire nyitott a szolgáltatások áramlása iránt. A világon körülbelül 100 millió tonna almát állítanak elő. Ebből 35 millió tonnát Kínába. Minden harmadik alma kínai. Tehát az árát az almasürítménynek Kína határozza meg. Európában 12,5 millió tonna alma terem, ebből 4,3 millió tonna Lengyelországban. Tehát minden harmadik európai alma lengyel. Tehát az európai alma árát a lengyel alma jelentősen befolyásolja. Magyarországon 15 kg almát fogyasztunk fejenként, ez 10 millió emberrel, nem vagyunk már annyian, de kerekítsünk egy picit, ez 150 ezer tonna. Van mellette 350 ezer tonna kapacitásunk, ahol levet készítünk, sürítményt készítünk, aromát készítünk, bébi értet készítünk, chipset készítünk, ez 500 ezer tonna. Abban az esetben, hogyha mondjuk tételezzük fel, úgy olyan annyit exportálunk, mint amennyit importálunk ugye a multinacionális áruházláncok polcaira, akkor ez 500 000 tonna. Ha 500 000 tonna almánál kevesebbet terem Magyarországon, akkor viszonylag jó ár várható, és Lengyelországban persze, Lengyelországban nincs dömping, ha pedig több terem, akkor viszont egy picit gondolkodóba esetünk, és az ár az már nem olyan kedvező. Tehát ezek nagyon egyszerű összefüggések, ezeket az összefüggéseket azért meg kellene és illene megosztani a termelőkkel, hogy tudják intelligensen az életüket formálni, és tudják azt, hogy mit várhatnak a rentabilitásától. De visszatérve a rentabilitásra, ha valaki profi módon csinálja a termelést, és sikerült pályázatból ültetvényeket létrehoznia, ahol intenzív ültetvényeken gazdálkodik, ehhez rendelkezik megfelelő tárolókkal, csomagolókkal, és elő tud állítani 1500-3000 tonná almát, és ez az alma be van listázva valamik multinacionális áruházlánc polcaira, akkor szinte biztosan, hogy ezen a termékpályán rövid, közép és hosszú távon is meg tudja találni a számítását.
Ez egy jó végszó, ez úgyhogy most tartunk egy rövid szünetet, és a szünet után innen folytatjuk beszélgetésünket Baráth Istvánnal, az Alphavet Agrár és Biotechnológiai Divízió növénytáplálási szaktanácsadójával. Kérem, akkor is tartsanak velünk.